Sok szeretettel köszöntelek így még egyszer titeket a krízis útjától a hit útjáig, vagy mondhatnék egy olyan alcímet is, hogy a krízisben született hit. Nagyon friss bennem az üzenet, igazából tegnap előtt volt arra lehetőségem, hogy elkezdtem ezt így leírni és foglalkozni, és tudjátok, azért Isten annyira kegyelmes, olyan jó volt azt mindig átélni, megtapasztalni, hogy amikor Istenhez odafordítjuk a mi szívünket, életünket, és őszintén kinyitjuk a mi szívünket, szellemünket, akkor ő ad üzenetet. És annyi üzenet jött már belőle, hogy néha most már kicsit úgy voltam, hogy a kevesebb, néha több. Nem azért mondom ezt, hogy lenne ennek folytatása. Ha Isten úgy adja, akkor lehet, hogy van ennek folytatása. A hetünk nekünk is nagyon erőteljesen kezdődött. Nagyon hálás vagyok a gyülekezetért, hogy sokan tudjátok, hogy a hét elején be kellett Petrácskával menni a klinikára, és olyan jó volt azt megélni, tudjátok, hogy amikor a gyülekezeti rá kapcsolódott erre az életeseményre, akkor ő robbanásszerűen lett jobban az ő kis állapota, nem kellett intenzív osztályos ellátás irányába elmenni, és olyan jó volt azt megtapasztalni pénteken, amikor kiadták a záró jelentést, és felhívta feleségemet még a főorvos, hogy azért nagyon szorított a cipő. És valahol ez a megrendülés, ez az átitatódás járta át az én szívemet is így a héten, amikor így készültem, és szeretnék így ezzel felétek szolgálni. Nagyon jó volt, nagyon az Úrtól való volt az az ima is, amikor azt mondta itt Gréte, hogy minden nap veletek leszek, amíg a világ el nem múlik. Ez az ige is jött felém első köszöntő igével, hadd szeretnélek titeket az egyszerű fordításból. Jézus már szinte köszön el, már szinte ő emelkedik fel, és ott vannak a tanítványok, és utolsó mondatként, utolsó gondolatként Jézus borzalmas kijelentéseket fogalmaz meg, azt mondja az egyszerű fordítás alapján Máté 28:19, úgyhogy menjetek el, és tegyetek tanítványán minden népet, merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Arra tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek, és ne feledjétek, én minden nap veletek leszek, míg a világ el nem múlik. Szeretnék úgy hirdetni ma az igét, hogy teljesen reálisan. Drága a Bibliánk egy nagyon reális könyv, leírja a nehézségeket, leírja a vívódásokat, leírja az emberek, ott megnézzünk Dávid király életét. Nem csak a jókat írja le, mint mondjuk a magyar történelemben utólag kicsit színezve, replikálva az eseményeket. A Biblia nagyon reális könyv. Leírja a kudarcokat, fájdalmakat, elvesztéseket, de leírja Istennek a szabadítását, Istennek az üt tervét, közkincsé teszi mindannyiunk számára, és egy olyan terve és célja van mindannyiunk életében, hogy Istennek terve van. Ő ott akar lenni a te mindennapjaidban, ott akar lenni a te életed minden területén. És nagyon kiózanító, amit itt Jézus mond, mert azt mondja, ő nem kertelő, őszintén elmondja, hogy a világ, amiben élünk, elmúlik. Minden, amink van, minden, amit szereztünk, minden, amit meg tudtunk kaparintani, minden értékünk, minden tárgyunk, minden tulajdonunk, csak egy időszakra adatott az mi életünkbe, sáfárságra adatott, minden, amink elérhettünk ebbe az életbe, csak egy meghatározott időszakig lehet a miénk. És nagyon szeretném reálisan is azt mondani, amit itt Jézus mond, azt mondja, hogy én minden nap veled leszek, a világ el nem múlik. Nem azt mondja Jézus, hogy elveszek tőled minden nehézséget, amíg a világ el nem múlik. Nem azt mondja, hogy megóvlak mindentől, amíg a világ el nem múlik. Jézus nem süllyed le egy ilyen materiális gondolkodásba, mi sokszor emberek, hogy csak a orrunkig a horizontális síkon látunk, és azt mondaná, hogy adok neked egy vállalkozást, egy munkahelyet, egy karriert, ami mindaddig kitart, amíg a világ el nem múlik. Jézus önmagát adja oda mindannyiunk életébe, hogy én veled leszek, amíg a világ el nem múlik. Sokkal nagyobb kincs ez, mint minden az, ami itt ebbe az elmúló világban megkapható, megragadható. És azt szeretném hirdetni, hogyha te ezt megérted a te értelmeddel, nem csak az értelmeddel, hanem a te szellemeddel, de a te szívedbe tudod ezt zárni, akkor teljesen máshogy fogsz viszonyulni az élethez. Fel fogod ismerni, hogy az a szabadság, hogy Ugyanakkor egyrészt törekszünk arra, hogy gyarapodjunk, törekszünk arra, hogy előrébb jussunk, törekszünk arra, hogy egyre szélesítsük a mi határainkat, de felszabadító életet tudunk úgy élni, hogy látjuk azt, hogy véges az élet, és a hívő ember számára megadatott az, hogy a menny perspektívájából vissza tudja tekinteni az ő saját életét, és tudjon úgy lokálisan dönteni, hogy az globálisan kihatással legyen ott abban a régióban, az ő saját családjában, az ő saját környezetében, és hiszem és vallom azt, hogy az eljövendő nemzedék számára is. És Jézus azt mondja, én minden nap veled leszek, amíg a világ el nem múlik, és annyira vágyom arra, hogy ha te ezt meg tudod ragadni, akkor annyira más, hogy élnéd a mindennapjaidat. Annyira más, hogy élnél, annyira más, hogy gondolkodnál a te utadról, feladatadról, munkáidról, a te saját életedről, másképp gondolkodnál a saját életed felől, a te saját lehetőségeid felől. Azt mondja Jézus, minden napon veled vagyok. Annyira más, hogy gondolkodnál a te lehetőségeidről, a te önértékelésedről. Hogy nem vagy egyedül, nem üres az életed, nem kiüresített az életed, hanem az Isten végig kísér, hogy velünk van az Isten. És nagyon reális az, amit itt Jézus mond, kinek mondja a tanítványoknak. Akkor és ott, itt és most, számodra és számomra. És mondja ezt Péternek, mondja ezt Jánosnak, mondja ezt nekik úgy, hogy Péter, János, emlékezz vissza, hogy amikor te ott leszel a börtönbe, én veled vagyok. Péter, én ott vagyok veled az utolsó nap, amikor másnap ki fognak végezni. Pál, Szilás, ott leszek veled a Filippi börtönbe. Mondhatnám interpretálva a saját életemre, ott vagyok veled, akkor be kell rohanni a klinikára. Ott leszek veled, amikor senki nem kísér már tovább a műtőasztalig. Ott voltam veled, amikor meg kell állni a ravatal előtt, az én szüleimnél, és ott volt az Isten. És szeretném az igét reálisan hirdetni, és szeretnék két olyan történetet elétek tárni, amiben látni fogjuk azt, hogy hogyan születhet hit, hogyan születhet üdvözítő hit a krízis helyzetben, hogyan születhet hit akkor, amikor a csalódásokban éljük a mi életünket, csalódunk magunkban, csalódunk az elvárásainkban, csalódunk az addig Istenbe vetett hitünkben. Az első történet, amit megnéznénk, az a királyi tisztviselőnek a története. A királyi tisztviselő történetéből én már korábban egyszer szolgáltam felétek, és nem ugyanazokat az üzeneteket akarom elmondani, és nem is a részletekbe szeretnék belebocsátkozni, de olyan jó volt átélni, hogy amikor olvastam ezt az üzenetet, úgy megelevenedett számomra. És egy pecsétként olyan sok új üzenet jött belém, jött az én életembe és az én környezetembe. Hiszem azt, hogy áldás lesz számotokra is. Már a felolvasott igekon nyisd ki a te szívedet, mert Isten igéjét olvasom. Nem egy tanulmányt olvasok, nem a napi igét olvasom, nagyon áldás, mi is olvassuk napi szinten, hanem Istennek az igéjét, a drága igéjét, a logoszt, a kijelentést olvasom. Így hangzik a János evangéliumából a 4. rész 46. versétől. Egy jelértékű csodát fogunk felolvasni, és nem akarok ebbe belemenni, tudjátok jól, nagyon szeretem a János evangéliumát. Beszéljen az ige hozzánk. Azután ismét a Galilei Kánába ment, mármint Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából, Galileába, elment hozzá és kérte, hogy jöjjön, gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő újra kérte őt, Uram, jöjj mielőtt meghal a gyermekem. Jézus így válaszolt, menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembejöttek vele a szolgája hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hogy hány órakor lett jobban. Azt mondta nekik, hogy tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él. És hitt ő, valamint az egész háza népe. Ez pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába. A történetben egy nagyon magas rangú embert látunk, egy királyi tisztviselőt. hadd mondjam el, hogy akkoriban nem átlagos ember lehetett ott, nem csak protekcióval kerülhetett az ember ilyen magas pozícióba. Ez egy nagyon-nagyon magas rangú, egy nagyon jól szituált, egy nagyon tehetséges, nagyon értelmes, nagyon jó képességekkel, készségekkel, és egy nagyon jó beosztással, és egy ranggal, és egy anyagi biztonsággal járt az ő élete. És ez az ember eljut az élete során egy olyan élethelyzetbe, hogy nem számít az élet, nem számít semmi, amit a földi horizontális síkon én elértem, nem számít semmi, leveti minden tisztségét, leveti minden ragját, és siet Jézushoz. És látszik ez, ahogy megszólítja Jézus, látszik ez, ahogy keresi, ahogy felkeresi, ez az ember belesüllyed az ő kétségbeesésébe. És amit megtesz Kapernaumból Kánába, ez a 30 kilométer, ez a kétségbeesésnek az útja. Hadd kérdezzem meg, hogy te milyen úton jársz. Olyan úton vagy, ami a kétségbeesésnek az útja, és lehet, hogy nem azért, mert a te gyermeked beteg és halálán van, hanem van olyan élethelyzet a te életedben, amit nem tudsz megoldani. Ennek az embernek mindene volt az élethez, de nem volt lehetősége, nem volt forrása változtatni az ő saját élethelyzetén. Lehet, hogy a te fiad nem beteg, de a szellemi halál állapotában van, és már megpróbáltál mindent, mész oda Jézushoz, és a te kétségbeesésedbe keresed Isten orcáját, adjon választ, lehetőséget, kijelentést, valami ötletet, valamit, hogy forduljon az ő élete, és folyamatosan teszed meg, és keresed ezen az úton Jézust. Ez az ember azt mondja itt, hogy amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából, Galileába, ez az embernek volt egy hallomásból egy hite. Nem volt személyes találkozása Jézussal, ennek egy származtatott hite volt. Hallotta, egy átvett, egy másoktól hallott hite, magasrangú ember, valószínűleg folyamatosan jelentenek neki a hírt úgy a környékről, tartományokról, és hallja, hogy valahol Jézus körül ott élet van, Jézus körül megmozdulnak az erők, a mennynek az erői nem tudja megfogalmazni. Lehet, hogy te is így vagy így, hogy nincsen még személyes megtapasztalásod Jézussal, de hallottad, hogy akár a mi gyülekezetünkben is, itt valami más van, megújulás van, olyan dolgok történnek, amiket máshol nem lehet tapasztalni. Jézus körül élet van, tapasztaltuk ezt az előző heti bemerítésen, én csak otthonról tudtam nézni, de annyira átjött Istennek a jelenléte, hogy ilyet nem lehet megtapasztalni máshol, csak is Isten jelenlétében, a kereszt alatt, a kereszt lábánál. És ezt az élethelyzetet ebben ennek az ember életében a tehetetlen élethelyzet hozza el. Hadd mondjam el, hogy nagyon sokszor a mi életünket az változtatja meg, hogy Isten megengedi azt, hogy egy nehéz élethelyzetbe belekerüljünk, és ez úgy józanítja a mi életünket. És nagyon sokszor a nyomorúság, a feszített élethelyzet az, ami minket józanít, és rá kényszerít arra, hogy vissza-vissza vigye minket a kereszthez. Én nem tudom, hogy neked mi kell ahhoz, hogy visszamenj a kereszthez. Mi kell az, hogy őszintén Krisztushoz forduljál. Mi az a szíved keménységében, mi az, ami fel tudná oldani végre a keménységet. Mi az, ami téged mozgat, mi az, ami oda vinne téged Jézushoz. Egyáltalán milyen ember vagy? És a történetnek az egyik legmélyebb és legsúlyosabb üzenete az, hogy Isten minden ember számára adott egy tervet és egy célt. Jézus, ahogy mondja ott a Máté legvégén, hogy a világ elmúlik, és kétség kívül tapasztalunk az életünkben gyógyulásokat. Kétség kívül tapasztalunk az életünkben szabadulásokat. De kétség kívül tapasztalunk az életünkben olyan élethelyzeteket is, amin egyszerűen nem tudunk változtatni, nem tudunk fölé kerekedni. De Isten minden ember számára az örök élet lehetőségét kínálja Jézus Krisztusban. És Jézus látja ennek a királyi tisztviselőnek az életét. Látja azt, hogy tovább lát, mint ahogy ezen a királyi tisztviselő gondolkodik. A tisztviselő csak annyit lát, hogy beteg az én gyermekem. Jézus viszont tovább lát, és látja azt, hogy a test ez sokkal kevesebb, mint az a lélek, hogy a test kevesebb, mint a lélek, értitek? Hogy tovább lát, mert azt mondja Jézus, hogy lehet, hogy a te legnagyobb problémád a gyermeked, de én látom, hogy a legnagyobb problémád, hogy mind te, mind a te gyermeked és az egész családod a pokol fele tartasz. Nekem nem az a legnagyobb problémád, hogy beteg a gyermeked, hanem az, hogy nincsen garancia a te életed végén. Mit használ az embernek, mondja Máté 16:26, ha az ember az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt van, mit használ az embernek, mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Az örök élet szempontjából még nincs változás, ha csak pusztán meggyógyul a gyermeke. És nagyon sokszor így van a mi életünk is, hogy nem látunk tovább, csak addig, hogy Istenem, old meg ezt. Nem tudom, add meg ezt. Ha ez megvan, beteljesült ebbe az életem, ott abban a szakaszban. Hadd mondjam el, hogy Isten annyira megáldotta már az én életemet, és mégis azt látom, hogy mindez csak egy korszakig adatott. Isten nélkül elveszett vagyok minden egyes elért dolgaim nélkül. Nincs garancia semmire, csak az isteni garancia. És Jézus látja, hogy rá több van, több szüksége van, mint sem az, hogy ez a probléma megoldódjon az ő életében. Szeretném azt is, hogy Isten úgy kinyissa a mi szellemi szemünket, és tovább lássunk. És elhullik egy mustármagnyi hit ebbe a családba, és a kétségbe esett hitből egy bizalmi hit alakul át. A kétségbeesés útjából át belelép ez a tisztviselő a remény, a hit, a bizalom útjára. Azt olvassuk itt, hogy Jézus erre így válaszolt, menj el a te fiad él. És hadd mondjam el, hogy itt még semmit nem tud a királyi tisztviselő a gyermeke gyógyulásáról. És mégis ezt írja, hogy hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindul. Mennyire érdekes lehet ez a visszavezető út, hogy már nem a kétségbeesés útját teszi meg. Ugyanaz a távolság, de már máshogy, más van az ő szívében. A remény, a hit, a bizalom Isten iránt, Jézus iránt. És lehet, hogy te is addig látsz, hogy a fiad beteg, hogy vannak megoldatlan problémáid, és hogy csak annyit kérsz, hogy Istenem, gyógyítsd meg, de Isten nem csak veled akar foglalkozni, nem csak a problémáiddal, akarja, hogy te változzál, a te környezeted változzon, és amíg te megváltozol, legyen kihatása a te életed, a környezeted számára. Milyen érdekes, hogy ez a krízis már nem a kétségbeesés útja, hanem a hit útja, a bizalom útja, míg majd hazamegy. És láthatjuk a történet végén, hogy ez az ember egy becsületes ember volt, mert jönnek a szolgák, hírül adják, hogy valóban meggyógyult a fiad, elhagyta a láz, és becsületes, és megkérdezi, hogy mikor történt ez. És egyezteti, hogy ez akkor történt, amikor az Isten belépett. Akkor történt a csoda, amikor a gyülekezet rákapcsolódott a mi életünk akkori helyzetére. Ezt nem lehet máshogy magyarázni. Dicsőség Istennek mindezért. És hálás vagyok azért, tudjátok, hogy vagytok, és hogy lehetek itt ebbe a gyülekezetbe, családom helyett család, testvérekben testvér, barátokban igaz barátot találhatok én is ti bennetek. A másik történet pedig egy sikertörténet, a Lázár feltámasztását szeretném. Nagyon hosszú a rész, ez a 7. jelértékű csoda, és kiemelve azt, amit hiszem azt, hogy Isten sokunk számára kijelentést ad, szeretnék ebből két részt felolvasni. Maradunk a János evangéliumánál a 11. részhez, ha lapozunk. Olyan jó volt annak idején, mikor elkezdtem ide járni, akkor mindig ilyen csörgéseket hallgattunk. Most persze nyilván lehet telefonba is minden, ezek ilyen kedves emlékek számomra. Így hangzik, innen olvasnám fel János evangélium a 11. részéből a 17. verstől. Ismerjük jól a történetet, az előzményt, én úgy gondolom, hogy sokan, akik nem annyira rutinosan is forgatják a drága szentírást, ismerjük a történetet úgy, hogy tudunk úgy kapcsolódni. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van már, mint Lázár, Betánia pedig közel volt, mint egy 1/2 óra volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amit meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.
De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a te testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy ő feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él, és hisz én bennem, nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így válaszolt, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. 38. résztől Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, a kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta ezt az elhunyt testvére így szólt, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban mondta neki, nem megmondtam neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felment és felemelte a tekintetét, és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudom, hogy mindig meghallgatsz, de a körülöttem álló sokaság miatt mondom, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár jöjj ki, és kijött a halott lábán, és kezén pólyákkal körülkötve arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. A történet több szempontból is sikertörténet, a földi élet perspektívájából ugyanaz a sikert el lehetne mondani, mint itt a kapernaumi királyi tisztviselő gyermekénél, hogy kapott még életéveket. Kapott még életéveket, és Lázár is még tovább élt, nem tudjuk, hogy mennyit, vagy legalábbis én nem tudom. De a menny perspektívájából sokkal nagyobb dolgok történtek, nem csak a kapernaumi királyi tisztviselőnél, hanem Lázár történetében is. Ha megnézzük azt, hogy a menny perspektívájából nem csak ott lokálisan, hanem regionálisan és globálisan is óriási hatása volt. Lokálisan ott közvetlen környezetében, mert Mária és Márta a közvetlen környezete és családja valami mást láthatott, mint sem azt, hogy visszakapja az ő testvérét. Többet láttak a menny perspektívájából, beletekinthettek egy olyan titokba, amit Jézus máskülönben nem biztos, hogy kijelentett volna. Regionálisan is volt hatása, mert az akkori korban, az akkori térségben, majd mindjárt mondok igét, láthatjuk, hogy milyen kihatása volt ennek a feltámasztásnak, és persze globálisan is, mert az egész világon is, mert a történet nem csak ott és akkor, hanem itt és most. És hiszem azt, hogy nekünk is üzenetünk lehet ebből a történetből. Azt írja itt János 12:9. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, mármint Lázár, és oda mentek. Nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. Mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Olyan érdekes ezt tudod, hogy elmennek, megnézzék Lázárt, és hisznek Jézusban. Nem Jézus miatt mentek oda elsősorban, hanem hogy lássák Lázárt. És úgy rádobban a szívem erre, hogy olyan jó lenne, ha az én életem olyan lenne, mint Lázárnak az élete, hogy meglátnak engem, és hisznek Jézusban. Hogy meglátnak téged, és hisznek Jézusban. És én tudom azt, hogy engem is téged nem a földi halálból támasztott fel az Isten, de viszont a szellemi halálból igen. És hidd el azt, hogy sokkal nagyobb bizonyság ereje van ennek is. Hogy látják a te életedet, látják a te kisugárzásodat, látják azt, hogy ahogy te élsz, ahogy te mozgol, ahogy te cselekszel, ahogy te viszonyulsz, ahogy te mérlegelsz, ahogy éled a te életedet, hogy perdöntő bizonyítéka lehet annak, hogy higgyenek Jézusban. És lehet, hogy azt mondja a te környezeted, amint meghallod, hogy még felekezethez csatlakozó, hogy ja nem, Jézus engem nem érdekel, de hidd el, hogyha látják a te életedet, és nem a vasárnapi életedet, a mindennapok életét, amiben benne vannak a te hibáid, benne vannak a te az emberi indulataid, annyi minden volt bennem is a héten, előző hetekben, fiatalokkal foglalkozok, sportedzőként is dolgozok, és U16-os korosztályban úgy felidegesítettek, hogy úgy szóltam, hogy az nem a Krisztus indulat volt bennem. És nem mondtam rosszat, vagy csúnyát, a helyzetet értékelve kifakadtam, és tudjátok, olyan jó volt az, hogy Isten szelleme megítélte bennem azt az indulatot, és nem ott és akkor, de később oda mentem, és rendeztem, hogy tudjátok, ami volt, az nem volt helyes, és máskor ilyen ne történjen. De ahogy viszont szóltam, az viszont nem volt helyes. Tudjátok, belefér a hívő életben, hogy lássanak meg téged, mint Lázár, és higgyenek Jézusban. És lehet, hallgatom én is a híreket, és tudjátok, olyan szomorúan tölt el az, hogy amikor megkérdeznénk a mindennapi kor emberét, hogy mondj valami jót bármelyik felekezetről, nem tudom, hogy mit mondanának. Annyi kálvária vannak most itt a felekezetek között, de tudod, itt olyan gyönyörű Istennek az igéje, hogy már máskor is elhangzott, hogy Isten nem egyházat, testvéri, tanítványi közösséget alakított. És hogyha meglátnak téged, meglátják Jézust. Ilyen életünk van, és pont voltunk egy másik bizonyság ez is. Egy másik egyesület, másik edzésére átmentünk, és beszéltem az ottani edzővel, és mondtam neki, hogy tudod, nekem annyira sokadlagos az, hogy még felekezetbe vagyunk betagozódva. Nagyon hálás vagyok azért, de tudod, ez ennedragú az életünkbe. De az, ami az Isten igéje kimond, amit én hiszek az Istenről, amit Isten igéje mérceként az én életembe beletesz, az viszont az én életem egyik legfontosabb dolga. Azt mondta, hogy neki is. Hát mondom, így legyen. Minden esetre látjuk azt, hogy ennek a történetnek van egy akkori korban egy regionális kihatása. Nézzük meg azt a szűk kihatását is, hogy milyen kihatása volt ennek a feltámasztásnak, meg magának ennek az eseménynek ott a család életében. És nagyon szeretném, ha őszinték lennénk most, és megnéznénk, hogy a reális történet az igazából mi. A reális történet az, hogy Lázár meghalt. A reális történet az, hogy egy tragédia történt abba a családba. A realitás az, hogy egy olyan családba történt a tragédia, ahol azt tudnám mondani, hogy bárki, aki ezt ott és akkor hallotta, az emberben megfordul a világ. A reális történet az, hogy mert ott még nem tudják, hogy mik fognak történni, ezért van is, hogy Mártának ilyen helyzetben meg se akarja bántani Jézust, de mégis úgy mond, és persze Uram, hiszem, hogy egy óriási seb, egy óriási tragédia, egy óriási csalódás van az ő életében. Egy olyan családban történik a tragédia, ahol Jézus mindig hazajár. Jézusnak nagyon sok helyen nem volt otthona, mondja is itt, hogy a rókáknak barlangjuk van, de az emberfiának nincs hol lehajtani a fejét. De Betánia volt az egyetlen egy, ez a szegénység háza, ahova Jézus mindig hazajár, ahonnan megy mindig Jeruzsálembe. És mondja is az ige, hogy szerette Jézus Lázárt, a családját, a testvéreit. És itt is meg is állapítják, hogy mennyire szerette, és Lázárék is szerették. És egy ilyen családban történik tragédia, egy olyan családban történik ilyen súlyos tragédia, ahol szolgálnak Jézus iránt. Olyan családban, ahol Jézus hazajár. És hadd mondjam meg, hogy lehet csalódás a te életedbe, hogy vannak olyan sebek, olyan csalódások a te életedbe, amikor azt tudod mondani, hogy bennem is úgy megfordult már a világ, hogy úgy vagy itt, mint itt a történetben, hogy ott van a seb, a csalódás, és tovább lépsz persze, de oda hengeríted a követ, hogy ne lássa senki, ne lásson bele senki. Ezek olyan mély sebek, hogy már azt mondod, hogy már lehet, hogy szaga van, Uram. Ebben már nem akarok senkit belengedni. Tovább lépek, és valahogy lapozódik az én életem, és tovább jut, de már szaga van. Bennem megrendült, megrecsent valami. Hadd hozzam példaként Péternek az életét is, amikor megtagadja Jézust, ugyebár az utolsó időszakban a keresztfeszítést előtt, de tudjátok, Péter odaszánta az életét. Tehát azt mondja az ige, hogy ő ott hagyott mindent. Ott hagyta a vállalkozását, ami nagyon is jól ment, mert amikor ő oda megy a gazdag ifjú Jézushoz, meg a tanítványokhoz, és mondja Jézus, hogy na, akkor mi újság, és akkor megrökönyödik ugyebár a gazdag ifjú, hogy nem akar odaadni azt, ami ugyebár mögötte van, akkor Péter az, aki úgy felhorkan elsőnek, hogy de hát uram, hát mi mindent odaadtunk. Mi a mi jutalmunk? Tehát, hogy ő egy viszonylag jó egzisztenciális háttérben élte az életét. És rálép a keresztény útra, ott hagy mindent, szakít az addigi életvitelével, éveken keresztül ott van Jézus mellett, részese a szolgálatoknak, részese a csodának, részese a megtapasztalásnak, és egyszer csak gondoljuk végig, átéli azt, hogy akit én éveken keresztül követek, egyszer csak elfogják, egyszer csak megkötözik, megverik, kiszolgáltatott állapotba kerül, és Péterben megfordul a világ. Az addigi élete, amit tapasztalt, megfordul vele ott a világ. És akkor belekerül egy éjszakai, egy nagyon szoros élethelyzetbe, örjöngő tébolyda, ami ott és akkor történhet. A leköpés, a megalázás, azok, amiket minden egyes ember úgy pofoncsap a valóság. És amikor megtagadja harmadjára, ráadásul úgy tagadja meg, hogy ott az óembere kikönyöklik benne, hogy szitkozva, átkozódva, kötelékeket köt magára, megtagadja Jézust, és Jézus, Isten úgy intézi ezt a harmadik megtagadást, hogy Jézus tekintete összetalálkozik Péter tekintetével. És Péternek a hite, az addigi keresztény élete porrá hullik egy szempillantás alatt. Az addigi elképzelése, Péter ott megsemmisül. Hadd kérdezzem meg, hogy mi az a csalódás a te életedbe, amikor már te veled megfordult úgy a keresztény élet. Megfordult az élet, hogy nem tudod hova tenni. Van-e ilyen seb a te életedbe, a te szívedbe? És Isten munkája azt tudod, hogy ő gyógyítani akarja a csalódásainkat. Isten munkája az, hogy azt mondja, hogy hengerítsétek el a követ. Isten munkája az, hogy fel akarja tárni a szíved titkát. Isten munkája az, hogy bele akar tekinteni a te szívedbe. Isten munkája az, hogy életet, feltámadást adjon a te szívedbe. Azokon a helyeken, ahol te csalódtál, ahol már azt tudod mondani, hogy már uram, itt már nincs keresni valód. Itt már szaga van, ezt lezártam. De Isten azt mondja, hogy nyisd ki a te szívedet, tekintsek bele, tisztítsam ki. A betokozódott sebeket ő ki akarja tisztítani, hogy ne okozzon gyulladást a te életedbe, hogy ne fertőzze meg az életed minden területét, hogy tud megragadni azt, hogy én veled vagyok, amíg a világ el nem múlik. Isten munkája az, hogy az elcsüggedés helyett reményt, megfáradás helyett megújulást, a közöny helyett új életet fakasszon a te életedbe. És Jézus itt a történetben két dolgot kér. Az egyiket az, hogy hengerítsd el a követ a te szívedről, mert te tetted oda, azt nem Jézus tette oda. Te tetted oda, te zártad le, te zártad ki magadat. Van csalódás, van. Isten azt ígéri, hogy viszont én veled vagyok, amíg a világ el nem múlik. És van egy másik dolog, amit Jézus kér, azt pedig így hangzik, és ezt szívleljük meg. Hiszem azt, hogy ezt a gyülekezetünk közösségének is mondja. Azt mondja itt Jézus, hogy így szólt nekik. Oldjátok fel, és folytatásba is hagyjátok elmenni. Mi emberek, és ez alól a keresztény emberek se kivételek, én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor stigmatizálunk. Nagyon sokszor jött elém az, hogy még ha magunkban is, de olykor kötelékeket, béklyókat, stigmákat akasztunk akár magunkban, hanem másikra. Jézus csodája nyilvánvaló ott az ember életébe, Lázár életébe, és Jézus csodája nyilvánvaló nagyon sokunk életébe, hogy feltámasztott minket az Isten. Ne kössünk egymásra kötelékeket. Jézus azt mondja, hogy oldjátok fel olyan kötelékek, béklyók, stigmák, amiket lehet, hogy csak magunkban teszünk a másikra. Oldjátok fel. És nagyon bátorító számomra azt tudjátok, hogy és megérne ez is egy alkalmat, hogy Jézus hogyan foglalkozik Péterrel személyesen, hogyan tudja őt kivezetni abból a krízisből, abból a csalódásból, amit ő ott akkor átélt. Jézus megjelenik Péternek, van egy nagyon mély beszélgetése, megkeresi Pétert ott és akkor az ő saját élethelyzetében, visszamegy az ő élet, eredeti életére, foglalkozására. Mondhatnám azt is, hogy nagyon sok csalódott keresztény visszamegy az eredeti életébe. És Jézus utána megy, utána nyúl. Nem lett volna Jézusnak ez kötelező, de ő ott akar veled lenni minden napon. Ő nem akar téged elengedni. Ő nem akarja azt, hogy akkor ennyi is legyen vége. És tudod, az a gyönyörű számomra, hogy Isten Jézus Krisztusot Péterre feladatot, szolgálatot és küldetést ad. Mert Péter onnantól kezdve alkalmassá vált arra a szolgálatra, amit különben nem tudott volna betölteni, amíg nem veszítette el azt a sekélyes hitét. Ezt írja Péter 1:7, és tudjátok, olvassuk el, és én is elolvastam, és el is fogom. Olvassátok el a jövő héten, így zárásként, hogy javasoljam az 1 Péter és a 2 Péter levelét, hogy micsoda kijelentések, micsoda kinyilatkoztatások vannak ott. Az a Péter lett kész és képes leírni ezeket, aki megtagadja Jézust, akiben fordult a világ. Az a Péter írja le, hogy a ti megpróbált hitetek, mely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tiszteletre. Az a Péter, aki tudja, mit jelent a kipróbált hit. Az a Péter, aki tudja, milyen elveszíteni a hitet. Az a Péter, aki tudja, hogy milyen a csalódás, milyen felállni a krízisből, milyen felállni a csalódásból. A hitnek egy ilyen fokára el tud jutni. És hadd mondjam el, hogy minden olyan sekélyes hit, ami van a te életedben, minden olyan hit, amit a te elképzelésed, a te vágyad táplál, aminek nincs ára, azt el kell veszíteni. Az meg kell, hogy haljon. Azt el kell, hogy hagyjad a te életed, hogy megszülessen benned a tűzben kipróbált üdvözítő hit, hogy kész, képes és alkalmas legyél arra, amit Isten tervez a te életedbe. Kívánom, hogy lássuk meg ezt is. Ha eltávolodtál, és nem vagy a székek között, hiszem azt, hogy hív Isten téged a kereszthez. Nyisd ki a te szívedet, legyél őszinte az Isten iránt, az Isten irányába, hogy takarítsa ki a csalódást, a kétségbeesést, mindazt, ami gátja arra, hogy felszabaduljon, hogy azok a gyulladások szűnjenek meg a életed többi területén, amit okoz ez a gócpont, ami miatt nem tudsz kiteljesülni, ami miatt nem tudsz tovább lépni. Hagyjad, hogy Isten megtisztítsa a te szívedet, a te életedet, mert küldetéssel, feladattal, az örök élet perspektívájában örök kincseket adó szolgálattal akar téged megbízni. Hiszem azt, mert téged nem tud helyettesíteni a másik. Isten támaszt embereket, támaszt szolgálókat a lyukas helyekre, de téged, a te szívedet, a te szíved szolgálatát én nem tudom pótolni. Szükség van rád, szükséged van Istenre. Így a helyreállás és a reményt kívánom a te életedbe. Jöjj kereszthez, beszélj az Istennel, és kívánom, hogy a vágyakból táplált hitedet veszítsd el, hogy megnyerd a tűzben kipróbált üdvözítő hitedet. Amen.